Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában itt lesz Hollo Aurél, aki a most megjelent Blue Note, Red Note című lemezét mutatja be, aztán Kis Márton szerző, rendező mesél a Méhek Istene című darabjáról, amely a Kolibriben látható. A Liana nevű zenekarról is egyre többet hallani, Kató Lilla énekes szövegíró lesz a vendégem, aki titkokat árul el a március 15-i koncertjükről is. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, megjelent egy nagyon izgalmas lemez, amely a Blue Note, Red Note címet viseli, és itt is van a vonalban Hollo Aurél, aki ennek a lemeznek, illetve a rajta szereplő anyagnak a szerzője. Szia, Aurél!
Szerbusz András, üdvözlöm a rádió hallgatókat!
Te ugye ütős vagy, úgy szokták ezt mondani, és hát tanítod is ezt a műfajta Bartók konziban, ezen kívül rengeteg egyéb más hangszeren is játszol. Hogyan született ennek a zeneműnek az ötlete, mert nyilván ez itt túlmutatta a sima ütő hangszereket, hiszen egy komplett kamarazenekar szerepel rajta.
Ez tulajdonképpen egy ilyen kis koncertó, ami ütőhangszerekre is kis együttesre készült. És az ötlet az tulajdonképpen Vajda Gergőtől jött, tehát ő vele beszélgettünk egyszer a jazzről, egész pontosan a jazz szilofonozásról, és akkor ő azt mondta, hogy őt érdekelné valami ilyesmi.
Aha.
És akkor én egy darabig nem tudtam, hogy mire gondol, és aztán rájöttem, hogy pont arra gondol, amire én is.
Nem milyen jó.
Az, hogy tulajdonképpen az jazz, mint stílus, mint hatás, mint zenei nyelv, azt igazából, ami egyébként az én zenei nyelvem részben, tehát tulajdonképpen a zeneszerző stílusom, nem vagyok egy nagyon termékeny zeneszerző, tehát elég ritkán komponálok, de igazából a jazz, illetve annak a harmóniai érdekességei és izgalmas fordulatai, azok mindig ott vannak valahol a zenében, vagy legalábbis sejtetik. Tulajdonképpen ez a fajta dolog, meg az a sok minden, amit én úgy általában hallgatok, mert elég sokfajta zenét kedvelek, ez a sok minden, ez jutott el valahol odáig, hogy akkor ezt próbáljuk ki egy olyan formációba, ami az Umzakamra együttes, ami igazából egy kortárs zenét játszó együttes.
Igen.
Mint ilyen elég jól formálható, tehát ilyen kamara együttesnek az összeállítás az szinte sosem egyforma, tehát rengeteg változat létezik, a triótól kezdve egészen a 30-40 tagú együttesekig, és akkor én azt találtam ki, hogy legyen egy ilyen 10 fős kis együttes a szólista mellett, ami fúvósokat, részfúvósokat, vonósokat, billentyűst egyaránt tartalmaz, sőt, van még benne egy extra ütőhangszeres is.
És az előbb említett Vajda Gergely vezényel.
Így van, a karmester pedig Vajda Gergely volt mind a bemutató, alkalmával mind pedig a felvételem.
Igen, a bemutató az látható a YouTube-on, illetve pontosabban azt hiszem csak a harmadik rész, a BMC-ben adtatok egy koncertet az Átlátszó Hang új zenei fesztivál keretében, és akkor az került föl videóformába is ugye a megosztóra.
Így van, eredetileg egyébként a bemutató egy crossover tematikájú koncerten lett volna, ahol jazz muzsikusoknak a kompozícióit játszotta a Zumze, illetve hát tulajdonképpen ez egy ilyen koprodukció volt az előadásban is, de aztán végül is úgy alakult, hogy az Átlátszó Hang talán az áru koncertjén mutattuk be a darabot, ami ugye egy kortárs zenei fesztivál. Egy elég jó nevű és nagyon érdekes műsorokkal jelentkező fesztivál.
Hát abszolút, és több mint 10 éves múlttal rendelkezik, de pár szót mondjunk az Zumze, mert azzal ugye mindig meg lehet kavarni a hallgatót, és meg én is mindig megkavarodom, hiszen az egy legendás brand, gyakorlatilag Bartók Béláék alapították, ugye új magyar zenei együttes, talán ez a rövidítés, de hogy ez mindig úgy fölélet, meg mindig változnak a tagok, de legutóbb talán Rácz Zoltán rakta ezt rendbe ugye a 90-es évek közepén.
Hogy mondjam, nem igazán ilyen egyszerű a dolog. Tehát a Zumzénak a gondolat az valóban Bartók és Kodály munkásságáig vezethető vissza, és ennek az együttesnek ugye most, hát ez egy 100 éves együttes különképpen.
Igen.
Csak hát az évszázad során mindig az eljutott egy olyan pontra, hogy tulajdonképpen kénytelen volt megszüntetni a működését. Ezek vagy emberi jellegű problémák voltak, vagy finanszírozási problémák, és valóban Rácz Zoltán volt az, Amadindás kollégám, aki aki 1997-ben talán újra életre hívta az UMZ-t. És tulajdonképpen akkor ez egy nagyon-nagyon komoly brand lett, ugyanis az UMZE az évek során Ligeti György összes jelentős darabját előadta a Művészetek Palotájában. Nagyon komoly hiánypótló tevékenységet folytatott, rendszeresen koncertezett az együttes, és 2018-ban vette át Vajda Gergely a művészeti vezetését, és azóta ő vezeti az együttest.
Ha már szóba hoztad az Amadindát, akkor szúrjunk be egy kis lábjegyzetet, hiszen te voltál ennek a fantasztikus, és hát világhírű, méltán mondhatjuk, hogy világhírű zenekarnak az egyik tagja, és ti aztán abba hagytátok, ugye, mint a Beatles, valahogy úgy véget ért a dolog, de aztán visszatértetek egy kicsit, és azért szerintem mindenkit nagyon érdekel, hogy akkor tulajdonképpen most mi a helyzet.
Én úgy fogalmazok ezzel kapcsolatban, hogy nem vagyunk aktívak. És azt hiszem, hogy ez teljesen jól fedi a valóságot, mert valóban az történt, hogy körülbelül 2 év csend után, decemberben egy jótékonysági hangversenyen újra összeálltunk néhány szám erejéig, akkor Presser Gáborra is zenéltünk együtt, és én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan formáció és egy olyan szellemiségű együttes volt, ami tulajdonképpen sosem tud igazán megszűnni. Mert maga a szellemiség, az a munka, amit, és az elképzelés, amit mi erről a műfajról kialakítottunk az évek során, az tulajdonképpen mindannyiunkban benne van, részben visszük tovább, és hát részben ez tulajdonképpen aktiválható, addig, amíg erre ugye fizikailag, szellemileg képesek vagyunk.
Na, hát szerintem az sokáig lesz még így, szóval ezt örömmel halljuk, azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó hír mindenkinek, de visszatérve akkor a te lemezedre, említetted a jazz vonalat, és hát azt gondolom, hogy a cím is erre utal, már ami a Blue Note-ot jelöli,
hát
ugye ez egy fantasztikus blueszenei, jazzzenei kiadó volt Amerikában, illetve hát azt hiszem, hogy a mai napig is létezik, de hát ő adta ki a legendás jazz szaxofonosok összes anyagát, hogy én ezt jól mondom, de akkor mi a Red Note?
Hát egyrészt a Blue Note a számomra egy szimbólum, tehát ugye nem csak egy kiadó, hanem egy jazzklub is működött, sőt előbb volt a jazzklub, ha jól tudom. Tehát igazából ez maga a jazz szellemiségének egy ilyen emblémája számomra.
Igen.
Ennél fogva tulajdonképpen a Blue Note az a darab címébe is, hát a darabban igazából a jazz hatás jelenti, vagy képviseli. És a Red Note az pedig csupa-csupa olyan dolog, és olyan hang, olyan fordulat, olyan zenei gondolat, ami igazából tulajdonképpen nem a jazzből jön, de bennem valahogyan, valamilyen módon a kettő így szintézisre talált. Tehát tulajdonképpen... Ha úgy vesszük, akkor a Blue Note az maga a jazz hatás, a Red Note pedig a klasszikus hatás, vagy valami ilyesmi, ami tulajdonképpen összekapcsolódik ebbe a darabba. Én azt gondolom egyébként, hogy egy elég szerencsés találkozás lett, legalábbis én úgy gondolom, hogy ez az egyik legjobb dolog, amit írtam.
Én biztos vagyok benne, és én hallgattam, és hát abszolút nem ismerem az összes művedet, nem mondhatom, hogy ez a legjobb, de azt gondolom, hogy ez valóban nagyon jól sikerült. Azért is kérdeztem rá a két nótra, mert ugye van itt egy kicsit, mondhatjuk, hogy matrixos utalás, tehát a piros pirula, meg a kék pirula, és hogy ott egy döntési helyzetben van az ember, hogy melyiket vegye be, de azt hiszem, hogy nálad nem kell dönteni.
Nem, abszolút nem kell dönteni, mert tekintet arra, hogy én a jazzszel gyermekkorom óta egy nagyon aktív napi kapcsolatban vagyok, már mint hallgató. Az utóbbi években többet játszom is, tehát tulajdonképpen a Juhász Gábor trióval elég rendszeresen itt az utóbbi 2 évben felléptem.
Igen, beszélgettünk is Gáborral itt a műsorban, és szóba
persze,
is hoztunk téged.
A Jazz Club kapcsán hallottam a beszélgetést, így van, tehát játszunk együtt. Gyakorlatilag 10 éves korom óta az improvizáció egy ilyen gyakorlat az én életemben. Hát sajnos nem foglalkoztam vele olyan aktívan és olyan intenzitással, mint ahogy egy igazi jazz zenésznek kellene. Tehát ezért Juhász Gábor úgy mondja, hogy én jazz szívű zenész vagyok. Nem jazz zenész, hanem jazz szívű zenész. És tulajdonképpen ennél fogva tényleg nem kellett választani. Pont az volt a lényeg, hogy az, amit komponálok, az egy valamilyen módon természetesen jövő dolog legyen, és természetesen kapcsolódjon össze.
Várható-e fizikai megjelenés a lemezzel kapcsolatban, mert ez ugye most a digitális platformokon jelent meg, de nyilván az ember, pláne az ilyen jazz szerető magamfajta emberek úgy szeretik a kezükbe fogni, még a vinilt is, de mondjuk egy CD-t.
Ezt egyelőre nem tervezem. Tulajdonképpen az oka leginkább az, hogy én úgy tapasztalom, hogy a koncert, aktívan koncertező művészek, azoknak a fizikai tárgy tehát a fizikai hanghordóza az szerintem egy nagyon-nagyon fontos és egy kúrens cikk, de igazából amikor én fellépek, akkor ugye vagy a Zunze Kamara Együttesnek a kötelékében lépek fel. Lehet, hogy akkor érdekes lenne ez a hordozó, hiszen tulajdonképpen ez nem csak az én felvételem, hanem a Zunze felvétele is. De nem gondolom, hogy ennek olyan, az én esetem olyan nagyon nagy jelentősége lenne. Én inkább ebben hiszek, hogy tulajdonképpen így digitálisan a világhálón meghallgatva tulajdonképpen több emberhez jut el. De nagyon nagy kérdés. Ennek meg megvan az a problémája is, hogy igazából hogyan juttatjuk el az anyagot. Tehát ez egy kifejezetten nagyon könnyűnek tűnő dolog, de igazából egy elég nehéz.
Hát mert nagyon nagy a zaj, igen. Ahogy említettük, van erről a koncertről egy felvétel a YouTube-on, és ez mindenkinek ajánlom figyelmébe, ugyanis van egy nagyon különleges pillanat. Én azt hittem, hogy rosszul látok. Egyszer csak az egyik kürtös, ugye Vajda Gergely klasszul vezényel, hát neki a hátát látni, mint egy karmesternek, és az egyik kürtös felemel egy csatos üveg sört, és a szájához emeli, és na, gondoltam, hát végre itt van az a pont, hogy tényleg a zenekarok is sörözgethetnek itt koncert közben, hát végül is miért is ne, de aztán kiderült, hogy ő tulajdonképpen csak egy hangot szólaltatott meg ezzel a sörös üveggel, hogyha én jól láttam.
Hát jól láttad, ugye van ebben a darabban ilyen különleges dolog. Az egyik például, ami annyira egyébként nem különleges már, inkább így kórusban használva egy érdekesség, hogy négy játékos, különképpen a sörös üveget egy relatív egymáshoz hangolva egy akkordot szólaltat meg, ami nincs leírva, ez az akkord, ez egy meghatározatlan hangmagasságú akkord. Az a lényeg, hogy ezek egymáshoz képest a szólamok azok hogyan vannak behangolva. Tehát ez egy üvegfúvás, amit egyébként mindenki gyakorol, ugye, amikor a büfében ül, vagy otthon sörözik.
Hogyne, persze.
Tehát ez egy nagyon természetes zenei gyakorlat. De egyébként kis ütőhangszereket is kezelnek az együttesbe a zenészek. A darab elején, a második tételben. És van egy nagyon érdekes hangszer, illetve tulajdonképpen ez egy változat, mert nem a billentyűs nem zongorán vagy akusztikus hangszeren játszik, hanem tulajdonképpen egy Fender zongora imitáción játszik. Ugye a Fender zongora az a fúziós zenének, a jazznek, a popzenének egy nagyon-nagyon fontos, máig nagyon népszerű hangszere. És tulajdonképpen ezt a hangszert imitáltuk mi egy hangmodullal, aminek meglehetősen Fender rócos hangja van. Ettől is van egyébként a darabnak szerintem egy érdekes és nem a megszokott ensemble hangzása, mert ugye ennek a billentyűs hangszernek a szerepe elég nagy a darab folyamán, gyakorlatilag egyenrangú a szólistával.
Nagyon izgalmasan hangzik. Fogjátok játszani még ezt ilyen felállásban?
Hát ezt nem tudnám megmondani. Nem lehet kizárni, hiszen az együttes az aktív. Meglátjuk. Nem tudom. Már kétszer előadtuk egyébként, tehát a bemutató után volt egy másik előadás, most a stúdiófelvétel előtt játszottuk, pont azért, hogy a stúdiófelvételre formában legyünk.
Aurél, én gratulálok a lemezhez, nagyon-nagyon jól szól, és nagyon izgalmas az, amit csináltatok, és hát kívánom, hogy sok ilyen legyen még. Holló Aurélal beszélgettem a Blue Note Red Note című lemezanyagának megjelenése kapcsán. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagyon, jó, nagyon sok sikert kívánok, és hogyha koncertezel valamikor, akkor gyere el, kérlek, és mesélj arról is, mert szerintem a hallgatókat nagyon érdekli, hogy hol lehet veled találkozni.
Hogyne, nagyon szívesen. Köszönöm, András, az interjút.
Köszönöm szépen én is, szervusz.